Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Idén jelent meg a Magvető kiadó gondozásában Vida Gábor Egy dadogás története című könyve, amely a visszajelzések, a szakmai elismerések, illetve az olvasók érdeklődéséből ítélve jelen pillanatban a szerző sikerkönyve. De mitől lesz egy könyv sikeres? Mit mond, miről beszél Vida Gábor ebben a regényben, ami ennyire kiüti nálunk a biztosítékot? Erre próbáltam válaszokat kapni a szerzőtől kolozsvári könyvbemutatóján, melyre a Gaudiamus könyvesboltban került sor októberben. Ennek a beszélgetésnek hallják ma egy részét, tartsanak velünk!
Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak rám várnak, és csak rám várnak. Merre felé menjek, balra-e vagy jobbra? Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni. Ott fognak igazán engemet szeretni. Igazán szeretni.
Egy dadogás története. Ez a címe az azóta Déri díjjal is kitüntetett Vida Gábor új regényének, amely az én olvasatomban legalábbis olyan kérdéseket nyit meg, amelyekről mi itt Erdélyben, de talán szélesebb földrajzi régióban sem beszélünk szívesen. Kik vagyunk? Mit miért teszünk? Kik voltak az őseink? Mit akarunk ezzel a földdel? Hát a gyermekeinkkel. Vida Gábort és Márton Evelint hallják. A felvétel október közepén Kolozsváron készült a Gaudiamus könyvesboltban.
Átelemben velem a valódi Vida Gábor ül. Még annyira nem híres, hogy legyen neki egy hasonmása, de szerintem jó úton haladunk arrafele. És a mai délutánon az Egy dadogás története című könyvét fogjuk bemutatni, vagy legalábbis megpróbálunk róla beszélni. És hát azzal kezdeném, kedves Gábor, hogy ahogyan az egyik kedves és közös ismerősünk fogalmazott, ünnepelt író lettél emiatt a könyved miatt. Most az ünnepelt az szerintem szorítkozzon jelen esetben arra, hogy itt rengeteg olvasó van. Tulajdonképpen ezt a kérdést nekik kellene feltegyem, hogy mitől lettél te hirtelen ünnepelt, de hát most mégis téged foglak kérdezni. Mit gondolsz, mit csináltál ezzel a könyveddel másképpen a korábbiakhoz képest, hogy itt hirtelen úgymond kiütötted a biztosítékot, és hatalmas érdeklődésnek örvend az Egy dadogás története. Mi az szerinted, amit te másképp csináltál, ha másképp csináltál bármit?
A bogaraimról írtam továbbra is. Az biztos, hogy egyrészt tehát a magvető is valamit a marketingben dolgozott, én is kicsit a marketinggel foglalkoztam. Hogy miért ismert olyan sok ember magára ebből, azt nem tudom. Gondolom, mert időről időre kiderül, hogy az egyszerű nagyszerűségem az a kollektív hülyeségünk. Igen, tehát hogy miközben nagyon személyesen csak magamról írva próbáltam érvényesülni, kiderült, hogy hasonló történetek tulajdonképpen mindenkinek ott vannak valahol a hátterében.
Hát ebbe belekötnék azért, hogy csak magadról írtál.
Jó, mivel, hogy mindaz, ami hozzám tesz, tehát hogy a mágnes is vonza a vasreszeléket, meg a különböző dolgokat, tehát igen. Szóval.
Korábban beszélgettünk arról, hogy a nagy erdélyi regény megírására törekedtél, vagy legalábbis azt szeretted volna. Azt mondtad, hogy hát ez nem sikerült, viszont megírtad. De én valamiért úgy érzem, nem tudom, hogy az olvasóid majd, akik már olvasták erről, mit gondolnak, lehet majd a végén talán elmondják. De én valahogy úgy érzem, hogy ez pontosan az az erdélyi regény, amit talán nem szándékoztál írni, de megszületett. Nincs tapasztalatom arról, hogy mondjuk Kelet-Európában vagy Nyugat-Európában hogyan oldják meg a családokban az ilyen problémás dolgokat, de az biztos, hogy Erdélyben a szőnyeg alá seprés az egy nagy hagyományokkal rendelkező dolog, és én úgy érzem, hogy erről próbáltál sok mindent, tehát kiseperted a szőnyeg alól úgymond a dolgokat. Ez mit feltételezett nálad? Tehát, hogy hova kellett eljussál te önmagadban, hogy ezeket a dolgokat megírhast, vagy megírt?
Hát addig jártunk a szőnyegen, míg elkopott, csak ott maradt, ami alatta van.
Tehát, ugye, felszínre került?
Ahogy Molnár Vilike mondta, hogy legkülségesebb állatunk a porcica, Igen, te előjöttek a porciták a szőnyeg alól, tehát hogy igen. Hova kellett eljutni? Hát igen, volt egy ilyen nyűgös korszakom, igen, és akkor elmentem egy pszichológus néninéhez, aki azt mondta, hogy jó, tehát akkor már így, én úgy tudtam, hogy hónapok óta nem alszom, de igazából évek óta nem aludtam normálisan, meg egy csomó bajom volt, tehát hogy... És akkor, hát ugye elmeséltem ilyen röviden, hogy ezt nagyjából ezeknek a dolgoknak a foglalatát, és azt mondta, hogy ő életében nem találkozott még ilyen emberrel, aki ezt ilyen összefüggően el tudja mesélni. Egy baj van ezzel, hogy amit én gondolok arról, hogy ez mit jelent, nem azt jelenti. És igazából ez volt a, itt volt egy olyan fordulópont, ugye 40 éves koromban, vagy 40 éves korom után, amikor szintén sikeres író voltam éppen. Ugye akkor is volt egy ilyen könyvem, ami sikeres volt, meg örültek neki, meg azt hiszem, akkor mi nem volt Facebook, vagy nem volt ennyire fontos. Annak a pszichoterápiának az első szakasza, az volt egy ilyen fordulópont, vagy egy ilyen átesés, amikor igen, akkor, és hogy hogy akkor rájöttem, hogy, hogy ugye mennyi minden van itt elásva, és, de ugye nem én vagyok, tehát jó, ugye a maga idején, tehát az anyám könnyű álmot ígér, vagy a Tamási Áronnak a szülőföldem, és még van néhány olyan regény, a Bálint Tibor Zokogó majom, ami szintén ugyanazt meséli, a maga idején azt, hogy hogy vagyunk, akik vagyunk, mesélünk magunkról, amit tudunk, és az van, ami van. Tehát, hogy ez a fajta, tehát ezt nem én találtam ki, nem most kezdődött. És igen, persze, hát, jó, és igen. És igen, szóval ugye a javított kiadás, az egy családregény vége, Forgács Andrásnak az élőkötet nem marad, és még volt azért, tehát, hogy igen. Azt gondolom, hogy minden korszakban valahogy eljutunk, többen nem megy, tehát ez, hogy bizonyos dolgokat most akkor el lehet mondani. Mert eddig cenzúra volt, mert eddig olyan volt, mert eddig ez, nem tudom miért, valahogy akkor ez most előjön, tehát ez sok komponensből áll, és akkor igen, hogy. De például most a legújabb korszakban, csak hogy mondjak, tehát a jó 10 éve készültek Kincses Rékának Balkánbajnok című filmje, ami szintén erről, hogy van egy család, van egy én kép, van egy balhé, vagyok én, aki elmesélem, és vagyunk itt sokan, és akkor nézzük már meg, hogy mit tudunk erről mesélni. Az is egy ilyen határátlépés tulajdonképpen, nyilván az egy más nyelven, egy más forma nyelven, hiszen az egy dokumentumfilm, vagy egy dokumentumfilmből lett játékfilm.
Itt elkövettem egy hibát, mert itt mindenféle erdély regényen lovagoltam, de hát ugye ez a te élettörténeted egyáltalán az túlmutat ezen a bizonyos mindannyiunk által Erdélynek tartott földrajzi régión. Ugye itt bejön azért a Pácium, Arad, Kisjenő, meg egyebek, és van egy nagyon érdekes rész, amit én nagyon szeretek, az édesapádról, ami arra vonatkozik, amikor ugye Maros megyébe költöztök, és hogy akkor ő hogyan viszonyul ehhez az egészhez, hogy mit is jelent magyarnak lenni, vagy erdélyinek lenni, vagy erről mesélnél egy kicsit, hogyha valaki nem olvasta, akkor hát.
Hát ugye, mint a jó magyar turista. Tehát aki a viharsarokban, ott a Békés Csaba, Gyula, Szalonta, nem tudom, hogy ugye ezt betájoljuk, elvezük a viharsaroknak. És akkor a jó magyar falusi ember úgy tudja, hogy tehát a majonéz balról jobbra kavarjuk, és a gyümölcsfát így metszük, a bor az ez, és nem tudom, megvannak a dolgok, hogy merő fúj a szél, és hol jön fel a csillag. És amikor megérkezik Erdélybe, akkor minden szép és minden jó 3 napig, mint a magyar turistának, és aztán rájön, hogy a WC lehúzó nem itt van, akkor a méz az sötétebb, meg cukros, meg amit tudom én, tehát ez a csomó dolog, és akkor kiderül, hogy nem is úgy beszélnek, az a bihari ízés az hol van, tehát hogy nem úgy őznek a Székelyföldön, ahogy a Ábránfalván, vagy nem tudom hol őznek, vagy sokfelé őznek, de hát az nem a szögedi őzés. Tehát így az összes diszkomfort érzését belevetíti a szépséges tájba, ki körülbelül oda jut, hogy neki hülye. Tehát itt nem. Ugye annak idején nagyapám, mikor ez még az alföldi nagyapám, megérkeztek baróta, és meg vizitálták egyszer a végés, és akkor azt mondta nagyapám, hogy még kell itt a házba ennyi kő? Hát az alföldön nincs kő, tehát tégla még van, de kő az, na hát minek kell ide ennyi kő, vagy tehát igen, itt le is írtam ezt a mondatot, hogy nem tudom ki mondta, én mondtam egyszer, hogy baróton a nagyanyám, kolbász, ugye nyáron lesütött kolbász, a tiszta fehér volt a zsírja, ugye hát nálunk, hogy az Alföldön, Gyula mellett, tehát mi van, tehát zsír sincs igazából, csak paprika, tehát Akkor néztem, hogy de miféle kolbász ez, amiben nincsen paprika, tehát ez igen. És akkor még egyszer fölbukkant, szintén nem olyan régen, magyar turisták valahol udvarhelyen egy vendéglőben székely kolbászt rendeltek, mert az érdekes volt, meglátták, hogy feje, hát ez nem kolbász. Ugye, és akkor most már pontosan tudjuk, hogy ez rengeteg egzotikus étterem azért van, mert megjön a kínai, az amerikai, az olasz, hát itt nem olyan az étel, hozzunk otthonról, mert ezt, amit itt van, ezt nem tudjuk enni. Ez a fajta viszonyulás, ez nem egy magyar történet. Most Franciaországban megyek, és ott van egy barátom, és kérdeztem, hogy mit vigyek neked innen? Azt mondta, mustárt. Vakaroztam, hogy igen, tehát hogy lesz? Mustárd in te kucs? Ugye, tehát megvan. Na, megnézél francia vámos, azt hogy hülye vagyok, tényleg. Na, de most minden van, de ez nincs. Na most ugye, mi már azért elfogadtuk, hogy a világ nálunk olyan, de mindenütt olyan, amilyen. De vannak emberek, akik nem fogadták, azt mondják, a világ olyan kell legyen, mint nálunk otthon. Ludas Matyira emlékeznek még. Ludas Matyi is nyom, 20 éves koráig ki nem ment a falujából, mikor az anyja elküldte ezt a libával csinálni, na onnan kezdődik a baj. Vége van, igen. Onnan összeomlik a világ, és ez nagyon... Igen, tehát nekem gyerekkoromban, amikor megérkeztem Barótra, akkor ezt a bihari ízést, meg ezt a jó alföld ízét, diftongusokat röhögték, mikor hazaértem, akkor a székely kiejtésemet. Főleg ezek a falusiok, ugye nyilván ez egy külön, ugye azt mondja, hogy tehát úgy kell legyen minden, ahogy ezt mi tudjuk, nem lehet egyet. És akkor ez nagyon fura ingázás volt. Mondjuk én megszoktam, de hát az apám nem szokta meg 60-valány évesen, ugye a nyárán mentén, szóval, hogy mi azt, hogy medve. Szóval. A macskánk nem volt soha ott, nem, hogy medve legyen a kert végében, szóval mégis, tehát azért ott a tévében jó, de hát hogy lesz ez? Igen.
Thank you.
Haldogás testet és lelket meggyötrő micsoda is? Hiba? Betegség? Lelki probléma vagy testi fogyaték? Hogyan kezeljük? Tehetném fel a kérdést, de nem teszem, és Vida Gábor is inkább arról beszél, hogyan ne kezeljük semmiképpen.
Örülök neki, hogy eljutottunk Barótig egyébként, mert hogy az a helyzet, hogy annyi mindenről beszélsz ebben a könyvben, hogy nagyon nehéz úgy mindent átfogni, de úgy igyeksz ide-oda. Mikor hova kanyarodsz, akkor én is kapcsolódom hozzá, ezért elnézést kérek, mi kicsit szétszórtak vagyunk, de ennél a magyarság dolognál maradva ugye, valószínűleg már a könyv megírása előtt foglalkoztatott téged, illetve tudom, hogy foglalkoztatott, hogy ez a családnak a baróti része az tulajdonképpen honnan is származik, vagy hogy nem, hogy honnan származik, hanem mondjuk milyen eredetű. Szerinted fontos-e az, hogy az ember megtudja azt, hogy mondjuk milyen etnikai összetétele van, vagy sem?
Hát ennek semmilyen etnikai vonatkozása nincsen.
Nyilván, de van, aki ezt így
tehát mi magyarok
magyarázom.
Vagyunk. Tehát mi magyarok vagyunk.
Igen.
Tehát ugye az más, hogy olyan, tehát hogy a... Ugye, az csak egy ilyen epizód, amikor én azt azért kiköböztem, hogy ugye, tehát a nagyapámnak ugye volt a papír, a házasság levele, hogy a vallás a görög katolikus, így van beírva, és hogy ő Szárazajtán született, Berszán a neve, tehát akkor valószínűleg román. Szentgyörgyi levéltárban kikértem, hogy te is segített a papírt, igen, tehát a román anyakönyvben van beírva. Igen, ám csak, hogy én ezt akkor már teljesen bizonyos dolog volt, korábbiakban ezt úgy nem szerettük, vagy mindenki tagadta. Tehát amikor megkérdeztem annak idején, hogy amikor nagyapám, ugye, tehát ő baptista ember volt, amikor én ismertem, hogy mi volt az eredeti valami, mondták a református. Én ezt így hallottam. Utána kinyom, igen, persze, van erre papír, stb. Nem, olyan nagyon nem. Olyan nem, tehát akkora nagy, tehát ebből így nem, egyébből lett egyébként. Hát az egészből,
jó,
hát mindenből, tehát
a könyv
igen,
címe nem véletlenül az, hogy igen. Egy adogás története, ugye? Nyilván itt egy külön fejezetben is tárgyalod ezt a adogás dolgot. Erről mesélnél egy kicsit, hogy ez nyilván foglalkoztat, amióta elkezdtél adogni egyszer csak, nem? Hogy ez miért van neked, vagy annyira téged nem zavart ez a dolog, hanem inkább az, hogy próbálták ezt kigyomlálni belőled?
Hát vittek orvoshoz. Tehát ez az aradi... De nem, én arra emlékszem, tényleg, hogy egy orvosi rendelőben vagyok, állok fönn az ágyon, amikor ezt ott az a barna, ronda gumitakaró, amivel ott lábnál le volt takarva. Éreztem, hogy a cipőmben úgy húzigálta. Négy éves lehettem, hát olyan, nem tudom, és magas volt az ágy, és én ott mondok valami verset. A nénik a stetoszkóppal, meg ott a fehér köppeny, meg az a büdösség, ami a minden, és akkor, hogy valami baj van velem, de hát, hogy semmi baj, és akkor megkérdezem, hogy leszabad-e ugrani innen. Mondta a doktornéni, leugrok, és így anyám megpróbált elkapni, hogy na, ne legyen ez, de hát nem sikerült ez neki. És hogy igen, onnantól van ez, hogy valami, tehát hogy beteg vagyok, úgymond, idegbeteg, ezt később úgy mondtuk, hogy ideg, tehát gyengék az idegei. Igen, és hogy dadogok, tehát hogy ez a mikor, hol, mikor, hogy. Tehát, hogy nem, én nem emlékszem arra, hogy tehát azt tudom, hogy megállítnak, rám szólnak, ismételd meg, mondjad újra, sem mit tudom én. Tehát ez egész szekatúra, amikor próbálják az embert a helyes viselkedésre és a helyes szóhasználatra, meg a helyes légzésre rászoktatni, szekatúrával, tehát ilyen restrikciós indul, hogy olvassál, mind kell olvasni hangosan, volt egy szöveg, amit. Most ha ugye az ember leül, lélegzik egy mélyet, gyorsan túl akar rajta lenni, akkor gyönyörűen olvas hangosan. Elmond egy verset a templomban is, hogy szóval, mit tudom én, iskolában ez nem volt soha semmi baj. Be kellett menni megvenni egy fajlaltot, akkor már baj volt. Megvártam, hogy jön a román néni, mert románul nem dadog, elég hamar rájöttem, románul nem dadogok. Nem is, én se értettem egy, aztán megértett nyelvészet tanuljuk. Nem ott van az anyanyelvi, meg az idegen nyelvi beszédközpont, meg hasonló. Tehát ilyen dolgok is, igen. Tehát nekem főleg ez az orvos járás, hogy mindig elmentünk Aradra. Ott egy gyönyörű pszichológus néni, tényleg, tehát most ott is az van, hogy mint Pamela a Dallasban. Ugye, tehát azért 70-es évek vége, ugye Románia, nem, tehát ritkán vannak a nők olyan frizurával, meg tényleg, tehát a smink és az egész, tehát hogy most már ez nem újdonság, de én soha nem láttam olyan szerű, tüneményes orvosnőt, fiatal volt, vidám volt, kedves volt, ott egy csomó rángatózó gyerek, ugye, tehát ez a, úgy volt Aradon ez a bizonyos kabinet de sanitate mentale. Most annyit tudtam románul, hogy itt a dili, igen. Tehát ott tényleg volt egy csomó dankoros, epilepsziás, mit tudom én, tehát tényleg, szóval nem volt egy kellemes hely. Bementünk, a doktor így megörvendett nekünk, igen, ezekkel lehet beszélgetni, stb. Kriszbai Juditnak hívtak, és akkor dumál, nagyon jó volt. Tehát igen, utána elmentünk anyámmal a múzeumba, Aradra, október 6, Damjanics kardja, azt hittem ott van, de nem ott van. stb. Tehát ez ilyen nagyon hepp, de igen, az a nyomasztó dolog, hogy anyám én szomorúan, és megint kudarc, ugye, mert most hogy van ez is? Ha eszembe juttatták, hogy én dadogok, akkor nem dadok. Akkor el sem lehetett magyarázni a doktornének, hogy mi a baj, hogy melyet nem dadok. Jó, persze, pilogtattam egy kicsit, mert mindenkinek van ilyen tikje, meg mit tudom én, de ez van, tehát ebben nincs semmi különleges. Tehát ilyen 5., 6., 7., 8. gyerek, érted, csomó baja van, meg mit tudom én, máshol akar. Nem, tehát igazából el sem lehetett magyarázni, de persze otthon állandóan baj volt ezzel a dologgal. Igen, az iskolában azért néha ez a rettenetes, hogy mondani akarok valamit, akkor ez nem megy, akkor írd le, fiam. Nem kaptam én ezért rossz jegyeket, nem, de igen, rossz azért. Hát akkor a lányok, ugye így. Aztán később, ugye, tehát a serdülő kamaszkor, igen. Tehát ez amikor, tehát mindent nézünk, a legkisebb pattanás, nem is a dadok, érted, ez az a buli van, táncolunk. Ért. Szóval oda menni, légzéstechnika, artikula, igen, tehát ez a, hogy mondjam, tehát ezek így volt. És, de igen, tehát most már pontosan tudom, hogy nem, tehát nem a társadalomban való, ez az otthoni szekatúra azért, hogy túl gyorsan akarod mondani, nem figyelsz oda, ez a folyamatos szankcionálás, ez a folyamatos, igen, tényleg azt mondom, hogy az a fajta szekatúra, nem tudják akkor a szüleim, hogy ezt nem kell csinálni, ez fölösleges. Ami nem úgy van, azt kijavítjuk, megjavítjuk, meggyógyítjuk. Annyi orvosságot szedtem erre az idegbetegségemre, hogy nem is tudom. Tehát rengeteg, tehát mindenféle tabletták, ilyen hihetetlen szirupok voltak, igen, és akkor ezt ilyen rigorózusan, hogy ezt az anyukám, 6-kor be kell venni, 6-kor, 4-kor kell felébredni, akkor 4-kor ébredünk fel, beveszünk, mert sem nincs, tehát itt nem, tehát itt rend van, tehát nem. És aztán persze jött az, hogy egyetem magyar szakra fogsz felvételizni, barátom, mi lesz, hogy lesz, szóbeli vizsga. Hülye vagy? Tényleg, szóval mit fogunk el? Mondom, nem színész leszek, nem pap leszek. Hát. Tehát azért ezzel sokat kellett dolgozni vele. Nagy meló volt.
Hát ebben a te élettörténetekben, ugye rengeteg elfolytás, frusztráció, ezeknek a következményei vannak. Mit gondolsz, hogy ez csak a te saját életedre jellemző, vagy úgy egy ilyen kollektív népbetegség, hogy így mondjam, vagy legalábbis ránk jellemző? Említetted most nemrégiben Csíkszeredában, Udvarhelyen is bemutatták a könyvedet, és így sokan jelezték, hogy igen, erősen sírdogáltak bizonyos részeknél. Mit gondolsz, hogy miért sírtak az emberek, mert rájöttek, hogy a saját életükben is így van, vagy mert valamit elrontottak, vagy most akkor a...
Tehát biztos, hogy nagyon sok. Tehát ugye az a fajta székely családtörténet, ami itt van, tehát ez egy, én most már tudom, hogy ez egy lájtos. Biztos, most ki tudja, hogy mit hallgatok el, vagy ki tudja, mit hallgatunk el, nem tudom. Tehát, hogy nem végeztem akkora fajta kutató munkát, amit lehet, hogy jó lett volna. Ennek tényleg utána menni azért internet. Tehát mire eszembe jutott, hogy ezt nekem meg kell írnom, addigra már nem igazán van, aki el tudja mesélni a dolgokat, vagy tehát igen, tehát hogy olyan részleteket is, amiket én eddig nem kérdeztem ki, és nem nyomoztam ki. Ez egy dolog. Ugye? Én azt gondolom, hogy itt a nagy probléma, hogy ez az én társadalom elméletem, hogy van ez a Székelyföld, van egy olyan világ, amilyen ezt leír, rendtartó Székelyfalu, Székely határőrség, Trianon, nyomor, agrár kínlódás, Bukarestbe járunk dolgozni, cselédlányok vagyunk, béresek vagyunk, nincs elég főd, medve is kevés van, akkor most már sok van, de stb. Tehát, hogy igen, az, amit a Székelyföldről tudunk, és ugye közben itt van ez a modernizáció. De nem az a probléma, hogy úgy élünk, ahogy élünk, hanem azokban a társadalmi árutermelési, mezőgazdasági erdő, szénéget, és mit tudom én abból, ahogyan élünk, abból ami olyasmit akar ez a társadalom, amit nem. Tehát ami nem megy. Most is ez a bajunk különben. Tehát, hogy abból a munkából, azokból az adottságból, azzal a hozzáállásból valami olyasmit akarunk csinálni, és hogy csak, hogy ugye ez a fajta kapitalizmus, amit ismerünk, emlékeznek az Ábel a rengetegben, elmeséli ott a bácsi, hogy ez is a banké, ez is a banké, ez is a banké, az is a banké. A miénk az, amit ugye ellopunk, és úgy annyi a miénk, és tulajdonképpen semmi nem a mi sem vagyunk a miénk. És hogy jön az a 20. század, első háború, román világ, második háború, bécsi döntés, hogy örültünk, milyen rossz lett, kommunisták, 60-as évek, 70-es évek, villany, tévő, itt van 2000-es év, Európai Unió, annak vagyunk, mint a mudzsahedik, hogy egyre jobb az aknavetőnk, de hogy kit lőjünk, azt ugyanúgy döntjük el, mint 500 évvel ezelőtt. És hogy van ez a fajta tudatsüllyedés, mi van? Tehát ami hihetetlen, milyen fajta mentális és lelki zárványok vannak abban, miközben ugyanazt a bankkártyát használjuk, amit Párizsban. Hogy mi történik itt valójában, és igen, azt gondolom, hogy ez a kollektív történetünk, vagy azt gondolom, hogy 1914-ben, amikor kitört az első világháború, Székelyföld és Erdély modernizációja befejeződött a 60-as évekig. De az a román állam egy vasat nem kötött arra, hogy valami legyen. Ami ott otthon volt, meg az egyház, meg az iskola, de valójában nem. Nem. És akkor a modernizáció tulajdonképpen a 60-as években kezdődik el, amikor most a románok sem úszták ezt meg, tehát nem arról beszélünk, hogy minket. Ne, ez Erdély, ugye? Itt még a 60-as, 70-es években ugye Bocskorral és Katrinccel egyáltalán tulajdonképpen azok a nénik járnak be, fekete-piros, ugye Kányádi Sándor, tehát hogy mondjam, az még itt van, és hogy azt mondják, hogy a mentalitásunk és az agyunk is itt van még, az akkori. És hogy azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon szeretünk, és hát ugye ebből vannak ugyanazok a problémák, hogy nem is tudom most már hány emberrel találkoztam, ugye, és ezt tudjuk, hogy ez Székelyföldön mennyire gyakori, hogy ez a 8-10 éves kislányokat, vagy a szomszéd, vagy a nagybácsi, vagy a nagypapa megerőszakolja. Nem tudom hány ember jött ezzel. Közben, mint megírtam ezt a könyvet, hogy kiderült, hogy igen, ezek a úr, igen, néha, dehogy nem, hagyománya van ennek, a nagyi tudja, az anyuka tudja, én is úgy jártam, fiam, stb. Stb. Tehát így ennyit kell csak megpiszkálni, tehát ez, és mondjam, nem is vagyok pszichológus, nem vagyok szólt, nem vagyok semmi, igen, hát ezek itt vannak. És ugye ki tudja, mi minden van még elrejtve itt a fejünkben és a mentalitásunkban és a hátterünkben, hát nem igyőzi ezeket feltárni. Tegnap találkoztam egy hölgyel, velem egykorú, egy kis egy ilyen zaklatottam, én, hát én semmi, mondom, hogy én egy lájtos, tényleg. Így elmesélt néhány momentumot az életében, mondtam, hogy olyan vagy, mint egy állatorvosi ló. Tehát, hogy minden abból, amit tehát így egy ilyen nagy regényben van, akkor az úgy vele megtörtént, hogy mondtam, igen, tehát, hogy persze, igen, sajnos, hogy Eszterházy mondta, mindannyian referenciális olvasók vagyunk, azt szeretjük, amikor beletalálnak abba a kicsi körbe, és elmesélik, hogy igen, én is, nálunk is ilyesmi volt. És ebben nincs semmi köt, igen, tehát egy autoritár nagypapa, vallási megszállottság, modernizáció, román világ, Magyarország, olyan kontrasztokban élünk, vagy olyan dolgok jönnek, hogy igen, azt gondolom, hogy nagyon sok ember magára ismert, és nem tudtam, hogy ez lesz, tehát erre nem voltam felkészülve. Told my mother just before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, and the world will wanna know what's that's all about. You know I'm a loser, cuckoo man. I'm the hoochie coochie man. I'm a hoochie coochie man. Everybody in this world knows I'm here. A black cat bone, and I got me a mojo too. I got the John the Conqueror, and I'm gonna mess with you. I'm gonna make all you girls lead me by my hand, and the world will wanna know. Everybody in the whole world.
seventh hour and on a seventh day, on a seventh month now, the seventh doctor's day. He was born for good luck, and that you see, I got $700 now. Everybody knows I'm a hoochie coochie man. I'm a hoochie coochie man. Everybody in this whole world knows I'm here. I want you to go home now.
Vida Gábort és Márton Evelint hallják. A felvétel október közepén Kolozsváron készült a Gaudiamus könyvesboltban, az egy Dadogás története című könyv bemutatóján.
Felolvasnék egy nagyon-nagyon rövid részt a Székely nagypapáról. Azt mondja, hogy Gyurika bácsi nagyapám egyszer és mindenkorra tudja az igazságot. Meg is tesz mindent azért, hogy a családja az igazság szerint éljen. Nem rest a bűnt ostorozni. Ha elég, akkor szóval. Ha nem elég, ostorral, bottal, ököllel. Székely parasztember, egyszerű családfő, aki nem elmélkedik azon, hogy miért kell az történjék, amit ő mond. A szava parancs bivajnak, asszonynak, gyermeknek, és hát ez az érték sorrend.
Azt gondolom, hogy tényleg van egy korszak a magyar agráriumban, menjünk Móriczban, stb., hogy amikor a parasztember, falusi ember rájön arra, vagy nem tudom, rászorítja a világ, modern kiegyezés után vagyunk, ugye akkor kezdődik ez a magyar társadalom. Nem olyan egyszerű, de mondjuk, hogy akkor, amikor a paraszti kultúrában elkezdenek árut termelni. És nem is az, hogy árut termelni, hanem a fölösleg és a felhalmozás sokkal fontosabb lesz, mint a megélhetés. Ugye nem akarom így idealizálni, biztos, hogy aki kultúrálisan néprajzzal foglalkozik, sokkal bonyolultabban látja, én is bonyolult, de nagyon rövidek, hogy ameddig az egy közösségnek, egy tájegységnek, egy kultúrának a legfőbb gondja, hogy betakarítástól, következő betakarításig meg tudjon élni, és ez jó, és akkor ezzel úgy megvagyunk. Ha van, fölösleg értékesítjük, ha nincs, akkor nem értékesítjük. Amikor bejön az a magyar paraszti társadalmakba, és ez nem egységesen, de azért ugyancsak a kikiegyezés után történik, hogy nem megélni akarunk, hanem felhalmozni. Még egy darab földet, még egy lovat, még egy izét, gyereket kitanítatni, vagy legalább megszabadulni tőle, szomszédot agyonverni, valamit. Tehát, hogy elkezdődik az, amit kapitalizmusnak nevezünk. És ez régen elkezdődött. 1948-ban, 49-ben a kollektivizálással abba maradt, most megint elkezdődött, 20 éve, az van. És hogy az a fajta családmodell, ahol ugye az ember a király, az asszony és a többi az állat, és valami hasznot kellő csináljon, mert ha nem, akkor meghal, az nem volt így mindig. Az valahol a kapitalizmus története. Ha megnézzük a cigányokat, akik valóban szegények, akár a Gábor cigányok, akárki hol, gyerekekben semmi. Tehát nem azért tartják a gyereket, hogy valami hasznot hozzon. Jó, hogy eladjuk kódisnak, mert azért más. De az már a kapitalizmus. Naturban semmit nem akarnak a gyerekektől. Ahogy az arabok sem, semmit. Ott van a gyerek, tehát mint az esővíz, vagy egyáltalán. Tehát nincs, tényleg nincsen. Mi akarjuk, ugye, tehát ez a szép kapitalista íz és a többi társadalom, ez a legyé több, mint én. Hogy csinálj valami hatot, vigyed a libákat, hozzad a tehenet, menjél száncsát, tanuljál angolul, menjél, mit tudom én. Tehát igen, ezt a, tehát hogy valamit többet akarunk, prezentálni akarunk, és hogy hát igen, ennek az, hogy a gyerek, Móricz Zsigmondot olvassunk, de Tamásinál is azért rendesen benne van. Néfiam, nem bírunk többet tartani, kimész az esztenára, lesz, vagy leszel valahogy, vagy hozol haza egy darab sajtot, vagy nem jössz többet haza. Be van fejezve ez a dolog. És hogy azt gondolom, hogy alapvetően, régebben, távolabb, messze, mert hogy ugye ezt látjuk, ezt így nem csinálják. Ezt a kapitalizmus csinálja, nem vagyok egy ilyen neomarxista, vagy nem tudom micsoda. De igen, azt gondolom, hogy ahol nem akarnak, hogy azt mondta egyszer egy Gábor cigány, most stoppoltunk ki, azt mondta, hogy gróf úr, 4 éves korom óta az apámmal minden vásárban ott vagyok. Nem az óvodában, nem az iskolában, nem az interneten, nem a hadseregben. Apámmal a vásárban. 4 éves korom óta mindent tudok, azt jutom, melyik zsebiben van a pénz. Szóval, hogy igen, tehát, hogy ebben teljesen más fajta világ. Most persze lehetne ezt hosszan elemezni, de igen, tehát ez a, ki az első? Én, az asszony, a bivaj, vagy a bivaj, az asszony, a gyerekek, és a hitvány gyerek van a leggyengébb gyerek van a legalján, ő a legkevésbé értékes.
Igen, hát erről is elég hosszasan beszélsz azért, mondjuk a bentlakásos iskola része, meg egyáltalán. De amire rákérdeznék az az, hogy ugye eleve az édesapáddal kezdődik ez a könyv, illetve a köztetek levő nevezzen viszonynak, tehát ez a elbeszélünk egymás mellett, és nem tudunk egymásról tulajdonképpen semmit. Ez erre mikor jöttél rá, hogy a szüleidet tulajdonképpen nem is ismered annyira, mint ahogy ők sem ismernek téged? Tehát, hogy idegenek vagytok egymás számára.
Körülbelül akkor, amikor a Nyárád mentébe költöztek 2001-ben. Hogy ugye addig én, mert a 14 éves korom elkerültem Aradra iskolába, utána katona voltam, aztán volt egy 2 év otthon, amikor konzervgyári munkás voltam, akkor normális, mint igen. Tehát hogy az is csak egy átmenet, aztán egyetem, aztán vásárolni, és akkor ugye anyám még eladták a házat, ott akkor Nyárád mentébe vettek el, és akkor ilyen 20 kilométeres távolságban éltünk. És hogy ugye, tehát én felnőttként sose voltam otthon, és akkor láttam ezt a nagyon furcsa, tehát amit ugye elmondtam az apámról, hogy igen, hogy az Alföld, tehát hogy mekkora törések választanak el minket tulajdonképpen, amelyeken nem nagyon nehéz már átbeszélni. Tehát igen, apámnak mindig ez volt, hogy a nyakkendő, tehát ugye azért van ez a humoros jelenet, hogy ülök Markó Béla mellett egy irodalmi rendezvényen, és neki van nyakkendője, nekem nincs. Markónak is volt szakálla, azóta levágta. Most látná apám, hogy Markó is levágta a szakállát, de én nem, úgy jó, de akkor ugye mind a ketten szakállasok voltunk, és hogy Markónak milyen jól áll a zakó, meg a nyakkendő, nekem én is nyakkendő. Na most ez egy szimbolikus vivita, de igen, tehát hogy most ugye elfejtsük, hogy Márai Sándor is a 60-as, 70-es évek naplójában, tehát mindig szóvá teszi, hogy lát egy szakállas pofát, valakit, akinek hosszú haja van, milyen fel van háborodva tőle. Hát Márai azért egy elég liberális szemléletű ember volt, vagy egy pogár, mindegy. Na, neki is aztán, ez a szakállas. Szóval, hogy mindegy. Utána mindegy már, mit mond, szakálla van, mocsok, vége, kész. Tehát, ugye? Tehát, hogy ez a... És akkor igen, hogy nekem egy unokatestvérem, aki kicsit így előttem járt ezekben a humán tudományokban, és mondtam, hogy de hát neki is van szakálla, tehát, hogy... Igen, de ő egyetemi tanár. Hogy... Be nem doktoráltam le, ugye, mert nem valahogy mondtam, hogy... De mondom, hogy én ilyeneket, tehát akkor már volt egy 3 könyvem, hát ez csak könyv. Igen, tehát hogy így apámnak volt egy ilyen, és tulajdonképpen nem is ez volt apám, amikor a konzervgyárban dolgoztam, ugye jó konzervgyári munkás volt, amíg úgy értettem is ahhoz, meg érdekelt is, tehát azért mocsok egy hely az nem. És apám az irodában dolgozott, és rettenetesen szégyelte az, hogy én... Valami nagyon-nagyon rosszul, hihetetlenül rosszul érintette őt ez a dolog, hogy én konzervgyári tehát hogy ez nem. Meg ugye volt neki egy ilyen presztízs, nem tudom, tehát hogy volt, hogy ugye, amikor én fölkerültem Kolozsvára, akkor az egyetem olyan volt, hogy nem. Tehát ugye itt volt Gyimesi Éva, akkor ő már egy problémás ember volt, meg Kozma Dezső, nem volt a Magyar Irodalom Tanszék. És akkor úgy otthon az ember kikifakadt, meg egy barátom is megjelent, a közös barátaink, és ugye elmondtuk, hogy hú, micsoda, hogy hát, és apám mélységes, hogy lehet ilyet mondani az egyetemről? Hogy hát, tehát azok mégis egyetemi tanárok, és hát mondom, na mindegy, és akkor sok ilyen presztízs problémánk volt, miközben apám nagyon szerette, elmentük a templomba, és akkor elmondtuk, hogy hát most tiszteltes úr megint, hogy most nem részek, de az este biztos, hogy feltűtött, hogy ez a, tehát ugye jó református papa, amikor így elkezdi, hogy az Úristen, és akkor nem tudjuk, hogy lelke, kegyelme, népe, semmi, nem, ő se tudja. Aztán valahol átbillen ez az egész dolog. Hát ugye retorika ebben megvan. És hogy nagyon, tehát hogy ezeket apám nagyon, tehát borzasztóan utálta ezt a felkészületlen lelkészt, vagy stb. Így belebonyolódik valamilyen dogmatikai kérdésbe, aztán ő se tudja, mi se tudjuk, mert mindenkinek elege van. Na jó, de hogyha én tettem erre megjegyzést, akkor lehet, tehát hogy az nem új. Tehát, hogy azért voltak ilyen fajta. De a borról egyetértettünk. A bor és a magyar foci, tehát abban tökéletes konszenzus volt, tehát így nem, igen. Tehát ott így mindent lehetett. De hát azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon nagy kulturális, vagy nem tudom, szakadék volt köztünk. Tehát, hogy nem, tehát nem is lehet ezeket áthidalni. Tehát igen, apám 56-ban volt teológus, első éves, akkor mondta, hogy hát igen, 58-ban elvitték a negyedévet, még mit meséljek neked erről? Tehát tényleg, szóval, tehát ez egy teljesen másfajta világ volt. Tehát ők még ugye 80-as években komolyan vették ezt a Ceausescu diktatúrát, legalábbis féltek, én meg valahogy nem féltem. Tehát ugye igen, 20 éves vagy, ide lőjetek, igen, lőttek oda is, tehát mondjuk nekem nem. De igen, tehát hogy a teljesen más élettapasztalatunk, és hogy nagyon nehéz azt átlátni, hogy hol van ez az a töréspont, ahonnan leválunk erről, hogy én már nem tudom azt érteni, vagy még nem tudom. Tehát ezek nagyon, nagyon érdekesek. A nagy törés, és hány ilyen lehet, Jóisten, hány ilyen lehet, ami mondjuk a nagyszüleimet, akik ugye az első világháború előtt született, a mind a két nagyapám, 1904-ben, 3-ban, hogy nekik hány ilyen törésük, hogy az első világháború, világválság, Horthy bevonulás, 44, Oroszország, magyar autonóm tartomány, Prága 68, 89, már pár mondta, nem tudom, 4 milliós világ volt már fél mióta. Na, tehát hogy ott van egy hihetetlen, nem is tudom, emeletek vagy lépcsőfokok vannak ebbe, aztán nekünk hány lesz, meglátjuk. Tehát majd megmondják a gyerekeink, hogy hülyék vagytok ti is.
Az elmúlt 50 percben Vida Gábor Egy dadogás története című idén megjelent regényének kapcsán készült beszélgetésünk első részét hallották, a második és egyben befejező részt a jövő szombati Espresso-ban hallhatják. Márton Evelin vagyok, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorainkat követhetik a Facebookon, illetve a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!